1974. szeptember 22-e, vasárnap délelőtt.
Kedves testvéreim, először az volt az én gondolatom is, ami bizonyára sok száz prédikátor társamé is, hogy tudnék csöndesen átlapozom ezt a fejezetet a Szentírásban, és valami másról prédikálok. Református egyházunk bibliaolvasó vezérfonala erre a mai napra ezt a fejezetet jelölte ki elolvasásra, elmélkedésre, épülésre. Tehát lehet ebből a fejezetből épülni. Van ebben a rettenetes történetben egyáltalán valami építő elem. Testvéreim, mondom, én is valósággal megrettentem, amikor végigolvastam, és arra gondoltam, hogy erről prédikálni ugyan mit lehet. De aztán mégiscsak megfogott ez a történet, egyre fényesebbé lett, és merem mondani, hogy evangéliumot értettem meg benne belőle, és ezt el akarom mondani ti néktek, testvéreim. Az ember azt kérdezi, hogy hogy került egyáltalán ez a történet a Bibliába. Modern szóval így mondhatnám, hogy lehetett így deheroizálni egy népnek az ős atyát, Jákóbot. Ma már részesedünk mi is a deheroizálásnak az élményében, és tudjuk, hogy mi az egy nemzetnek a nagyjait leleplezni, megszégyeníteni. Ma már tanítgatják, hogy Szent István király nem is volt olyan nagyon szent, és Kossuth apának is voltak kis piszkos pénzügyei, és így tovább. Milyen az, amikor egy történelemben ezek az elemek jönnek elő, a deheroizálásnak az elemei? Kiderül, hogy ez se új, nincs új a nap alatt. Hát ha valami deheroizálás, hát Jákobnak ez a története az. Egy nép született ettől a Jákobtól, és ime így szerezte meg az áldást, így viselkedett, az édes testvérét megcsalta egyszer, kétszer, sokszor, az édesapját megcsalta. A mózesi törvények külön beszélnek arról, hogy a vak embert becsapni nem szabad, Isten elleni vétek. És itt egy vak embert, aki a tulajdon édesapja, becsapja, és növekednek az indulatok, gyűlölet, megölöm őt. Deheroizálás. Itt aztán igazán nem nagy előttünk ez az ember. Hogy került ez a történet ide? Annak az embernek nem volt erkölcsi érzéke, aki ezt leírta és a Bibliába betagolta. Hát testvéreim, elgondolkoztam ezen, és mondom néktek, hogy mélyen megemeltem lélekben a kalapomat azelőtt az öreg zsidó ember előtt, aki valamikor 3000 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ezt mégiscsak leírom, és mégiscsak kerüljön bele ez az Isten írásába, Isten igéjébe. Mélyen megemelem a kalapomat, mert nem közönséges döntés volt ez. Ez a deheroizálás. De hát testvéreim, lényeges különbség van ám e között, ahogyan ez a szentíró Jákóbot írja le, ahogy a mítosztól megfosztotta ezt az embert, egészen más az, és az, ahogyan manapság történik a deheroizálás, a mítoszfosztás. Én így mondom a különbséget, és ez igen lényeges különbség, testvéreim, hogy manapság, amikor hősöket, szenteket, nagy embereket megfosztanak a mítosztól, manapság, legalábbis én sokszor úgy érzem, ez a lelkület van mögötte, hogy mit ugrálunk mi, hogy nagy emberek, szentek, hősök, képmutatók, aljasok, kicsinyesek, dicsőségvágyok, hazugok. Nincsen semmi. Mit nagy képüsködünk mi azzal, hogy szentség, érték, hűség, áldozat? Nézzük meg közelebbről, és kiderül, hogy van magyarázat a szentségre, az áldozatra, és nagyon csúnya, nagyon önző magyarázat. A mai deheroizálás a semmibe vezet. Ne nagy képüsködjünk, ember! Megjátsszuk a nagyot azért, hogy a magunk kicsi érdekei szolgáljuk. a semmihez vezet a modern deheroizálás. De itt másról van szó, testvéreim. Itt is lefosztja a mítoszt ez az ember az őséről, amikor írta ez a zsidó ember ezt a történetet, az már sok száz évvel az eredeti után volt. Amikor visszaemlékezett évszázadokon át az ős atyára, akire akkor már büszke volt a nép, amikor ezt leírta, meggyőződésem szerint ez a gondolat volt benne, hogy zsidók, testvéreim, atyám fiai, mi zsidók, ne legyünk olyan büszkék, olyan nagyképűek, hogy ami atyánk Jákob, nincs semmi dicsősége Jákobnak, mert hát bizony ilyen volt Jákob, de az Isten ilyenekkel végezte és végzi a munkáját. És itt a deheroizálásban egyszer csak evangélium szólal meg. De az Isten ezt a Jákobot elfogadta, kézbe vette, munkálkodott rajta, és aztán tényleg egy népnek az ős atyává tette. Tehát a lényeg ezen van, hogy de az Isten. Tudjuk történelmileg aztán úgy történt, hogy valóban el kellett menekülnie Ézsau haragja elől, 20 esztendeig idegenben kellett szolgálnia. Mire hazajött, az édesanyja már halott volt. Tulajdonképpen az első számú bűnös ebben a történetben nem is Jákob, hanem az édesanyja, Rebeka. Jákobnak eszébe se jutott az, hogy így csalja meg apját. Az édesanyja, a jó édesanyja volt az, aki a férjét, másik fiát így becsapta, megcsalta. És amikor Jákob ellenkezett, hogy de hát észreveszi az apám és megátkoz engem, akkor képes volt kimondani, hogy hát én rám szálljon akkor az átok, mondja az édesanyja. Az édesanyja, mert az igazság az, hogy itt volt egy család 4 tagból, papa, mama, egyik fiú, másik fiú, a papa kedvence volt Ézsau, mert ügyesen tudta a vadashúst elkészíteni, ezt is így szó szerint így mondja a Szentírás. Jól tudta a vadashúst készíteni és tárgyalt a papa kedvence. A mama kedvence pedig Jákob volt, aki simulékony volt, otthon volt, hizelgő volt. Tehát itt egyfelől van az Isten gondolata, hogy nemzedékről nemzedékre népet választok, áldást adok-e világnak. Ez a felső vetülete, szemlélete a dolognak. Az Isten kiválaszt, megszentel, megáld, és akkor ez a becsületes szentíró megírja, hogy hogy néz ki ez belülről. Így néz ki belül, hogy a papa az ő kedvencét akarja áldásba részesíteni, a mama az ő kedvencét, és ebből csalás lesz, ebből hazugság, halálos gyűlölet lesz, menekülés, szétrobban a család, a mama elveszti a kedvencét, a drága látos, sima, simulékony fiúnak idegenbe kell cselédmunkát végezni 20 éven át. Így áll előttünk ez a történet, testvéreim, de ebben megszólal az evangélium, megszólal a Biblia mondani valója. Tudnék, hogyha a százszínű sokféle történetet minden közös nevezőre akarjuk hozni, a Szentírásnak a lényegét akarjuk megfogalmazni, akkor ebben a 2 mondatba kell azt tennünk. A Szentírás egyfelől azt mondja, hogy ilyen az ember, másfelől azt mondja, hogy az Isten ezt az embert szereti, az ilyen embert szereti. Ilyen az ember, és akkor jön ennek a részletezése, hogy ilyen az ember, mint például Jákob. Vagy később a többiek, Dávid király és a proféták, ilyen az ember. Valami megrendítő képet ad a Szentírás az emberről, és itt bizony helye van a deheroizálásnak. Nem olyan nagy, nem olyan szent az ember, a szent sem olyan szent, mint ahogy utóbb az életrajzírói megírják. Ilyen az ember, mondja a Biblia Jákobtól, akár Péter apostolig, a nagy apostolig, az egyházat munkáló, nagy apostolig, a pápák örökösé, őséig, ilyen az ember. Ez az egyik mondani valója a Szentírásnak. De a másik mondani való az, hogy az Isten ismeri ezt az embert, és ezt az embert szereti, munkába veszi. és végül is az Isten fog győzni. Tehát testvérem, még egyszer mondom, hogy megemelem a kalapomat azért, aki betette ezt a történetet a Szentírásba, akármilyen döbbenetes, szégyenletes, mert ez ide tartozik, ebben a részben, hogy ilyen az ember, és erre a történetre is érvényes az, hogy az Isten mégiscsak elfogadja, szereti ezt a Jákobot, munkába veszi, viaskodik vele, amíg ez a Jákob is megszentelődik, és ő maga is viaskodik. Emlékeztek, később jön a Jabbók révénél az a nagy félelmetes viaskodás az Istennel, amikor több mint 20 esztendőnek sok megaláztatása, élettapasztalata után Jákob eljut oda, hogy Istenem, a te áldásod, valóban a te áldásod, a többi nem számít, nem bocsátalak el addig, amíg meg nem áldasz engem. A Bibliában evangélium van, testvéreim, de nem rózsaszínű evangélium, hanem realisztikus evangélium. Ilyen evangélium van, hogy emberek, ilyenek vagytok, ilyenek vagyunk. Meg annyi tükör, meg annyi fénykép rólunk emberekről, a családi életről, ahogy itt látunk egy családi életet. Ilyenek vagyunk, és mint ilyeneket szeret az Isten. Azt kérdezzük, hogy kicsoda az Isten, akkor ezeknek a történeteknek alapján, a Szentírás egészének alapján azt kell mondani, hogy az Isten az igazság és a szeretet szellemének az a teljessége, aki birkózik az emberrel. Az állati, a démoni, a önző, a gyűlölködő emberrel. Az igazságnak és a szeretetnek a szelleme, az Isten birkózik az emberrel, és győz. Hosszú ez a birkózás, évezredek teltek már el, és jaj, még az elején vagyunk ennek a birkózásnak, ahogy az igazság és a szeretet szelleme birkózik a gyűlölködő, önző, rabló emberrel. De ez a Szentírásnak a tanítása, testvérem, és hogyha ezt komolyan vesszük, akkor ebben nagy evangélium van. Ha ezt komolyan vesszük, át kell rendezni az egész szemléletünket. Csak példákat mondok. Egyháztörténelem. Mi is az, hogy egyháztörténelem? Az egyháztörténelem azt jelenti, hogy másfajta emberek történelme. Vannak a brutális, a testi és az önző emberek, és aztán vannak a másfajta emberek, a szentek, a jók. És az egyháztörténelem a másfajta emberek történelme, nagy tévedés. És erre bizony marxista történetírók méltán hívják fel az elfogult keresztjének figyelét. Dehogy is másfajta emberek történelme. Megmondja, hogy mi az, hogy egyház történelem. Isten kimarkol egy marékra való ugyanolyan ember, és sokkal intenzívebben foglalkozik velük. Ez az egyház történelem. Ugyanazokkal az emberekkel sokkal intenzívebben foglalkozik az Isten. De nem másfajta emberekkel. Pápák és püspökök és prédikátorok és evangelisták ugyanolyan emberek, mint a többiek. Ha egyház történelem az ő történelmük, az azt jelenti, hogy velük intenzívebben foglalkozik az Isten. És most ezt leszükítem az egyéni életkörére. Kiválasztott ember vagy én, testvérem vagy nem? Miről lehet ezt tudni? Onnan lehet tudni, hogy te másfajta ember vagy, te jobb vagy, te szentebb vagy, tisztább vagy. Ez garantálja azt, hogy kiválasztott ember vagy? Nem, testvérem. Az, hogy kiválasztott ember vagy, azt jelenti, hogy ugyanolyan vagy, mint a többi, de intenzívebben foglalkozik veled az Isten. És hogy intenzívebben foglalkozik, az azt jelenti, hogy élesebbek a te történelmednek a vonalai, mint másoké. A szeretet melegebb, a bűn fájdalmasabb, az igazság élesebb. Az igazság és a szeretet szelleme veled birkózik, és téged többre akar elsegíteni. Ez a kiválasztatás. De nem az, hogy te jobb ember vagy, mint más. Még mindig nem józanodtál ki ebből a különbségből, hogy jobb ember, rosszabb ember, emberek vagyunk. Meghatároznak az előzményeink, a körülményeink, a hatások. Az, hogy kiválasztott ember, az azt jelenti, hogy ugyanolyan ember, de intenzívebben foglalkozik vele az Isten. És így értjük meg ezt a fogalmat is, hogy áldás. Ugye milyen nagy szó ez ezekben az ószövetségi történetekben. Az áldás azt jelenti, hogy intenzívebben vett kezébe az Isten, és fájdalmasabbá teszi a bűn, kívánatosabbá teszi az igazságot, szomjasabbá tesz a szeretetre, és többet ad az Isten az ő szeretetéből. Tehát testvéreim, ha ezt a történetet jól megéltik, akkor a szemléletünk változik, és erre bizony szükség van. Megváltozik a szemléletünk, hogy mi van ebben a világban tulajdonképpen, ki uralkodik itt a világon, merre felé tart ez a világ, ezek a nagy kérdések, és ha ezekre a kérdésekre nincs felülről való felelet vagy világosság, akkor elakad a szemünk a felszínen. És a felszínen mit látunk? Háborúkat, önzést, képmutató szenteket és tudatlan tudósokat, embereket látunk. Nézzük azt, hogy reformáció, mennyi vér, nézzük azt, hogy művészet, mennyi pénz, imádat, tudomány, mennyi dicsőség, hajszolás. Bizony, testvéreim, hogyha itt a felszínt nézzük, akkor méltán leszünk nihilisták, vagy cinikusok, hogy ugyan ne beszéljetek művészet, egy rafinált értek hajszolás, tudomány, ugyan ne nagy képüsködjetek, mindenki a maga dicsőségét munkálja. Vallás, Isten, ugyan a legrafináltabb képmutatók társasága, és ez így van, ha a felszínt nézzük. De hát ez a szemlélet, amiben a Jákob történetben van, ez a mélységbe is elvezet, hogy ezekkel a társaságokkal, csoportokkal, ezekkel az emberekkel birkózik az Isten. Az az Isten, aki az igazság és a szeretet szelleme. És csöndesen, türelmesen birkózik, évezredeket ráad, mert ő neki van örökké valósága, és győzni fog az Isten. Hát te csak azt látod a történelemben, hogy erőszak, egyik erőszak után a másik fajta erőszak, és önzés, és képmutatás, akkor látsz valamit az igazságból, de csak a kisebbik részét. Hívő embernek lenni az olyasmit jelent, hogy a mélységbe letekinteni, és azt nézni, hogy ezekkel az emberekkel miként birkózik az Isten. És hogy még előbbre segítsen Isten, adta nékünk Jézus Krisztust, akiben megmutatta az ő isteni módszereit. Hogy Isten az aljassággal, a képmutatással, a vallásos fanatizmussal, vagy a vallásos képmutatással szembe hogyan viselkedik. Tulajdonképpen nagyon megdöbbentő, ha komolyan veszük, hogy Jézusban az Isten viselkedett. Hogyan viselkedik Isten a bűnösökkel, a képmutatókkal? Végül is úgy viselkedik, hogy az életét adja értük, megölik. Aztán föltávad és viszi tovább. Aztán megint megölik és megint föltávad. Ez a történelem, és aki ezt nem látja, az méltán lesz cinikussá, vagy keserűvé, vagy nihilistává. Akkor méltán folytatódik a deheroizálás. Nincs semmi. Jákob története megmutatja azt, hogy igen, ez az ember. És ez az egyház történelme. Ez a szentek történelme, ez az én történelmem. Ezt a Jákobot szereti Isten, megújítja vele a szövetséget, és végül az ő gyermekévé formálja. Birkóztál, harcoltál Istennel és emberrel, és győztél, mondja végül Isten. Testvérem, hirdetem néked azt az evangéliumot, hogy nem kell menekülni az önismerettől. Nem kell hazudni azt, hogy szentebb vagyok, mint amilyen vagyok. Nem kell menekülni az igazságtól, mert az igazságot átöleli az Isten szeretete. És aki átélte az igazságot magára nézve, szentekre, egyházra, világra, történelemre, aki átélte az igazságot és azt, hogy ezt átöleli egy türelmes isteni szeretet, az közelítette meg az evangéliumot, az Isten üzenetét, a Szentírás igazságát, a végső igazságot. Ez olyan rossz út az, ha elmenekülsz az önismeret elől. Jákob testvére vagy te is. A te családodban is, a Jákob családjának a története zajlik. Talán kulturáltabban, finomabban ma már, de állítom, hogy minden családban, jaj, legyen irgalmas Isten, a Jákob családjának a története zajlik. Papa kedvence, mama kedvence, irigység, gyűlölség, igazságtalanság, ez zajlik. Ne meneküljünk az önismeret elől, hanem ezt az evangéliumot fogadjuk el, hogy ezt a valóságot körülöleli a szellemnek, az Isten igazságának, szeretetének a melegsége, és dédelgeti, nevelgeti Isten, és egyszer ember lesz az ember, egyszer testvér lesz a testvér, egyszer Krisztus képe fog kiábrázolódni az emberen. Egyszer ott ülünk az Isten nagy királyi vendégségében az asztalok körül, és igazán fogjuk szeretni egymást. És nem irigykedünk arra, aki 5 székkel feljebb fog ülni, hanem azon csodálkozunk, hogy és egyáltalán én hogy kerülök ide a királyi mennyegzőbe. Egyszer emberré leszünk, egyszer Krisztus testvéreivé leszünk. És az Isten biztos ebben, és csöndesen, hűségesen munkálkodik, és szereti Jákobot, és szeret téged, az Anya Szent Egyházat. Szereti az embert, mert tudja, hogy megérkezik az ember Jézus Krisztus igaz valóságához. Amen. Édesatyánk, köszönjük azt, hogy ha fájdalmas igazságokat közölsz is velünk, igazában evangéliumot akarsz mondani nékünk. Fájdalmas igazságokba csomagolva az evangéliumot adod nékünk. Köszönjük, hogy most is megfájdította a szívünket ez a kép, amit elénk tártál. Ilyen az ember. Ilyen vagyok én is. Ilyen erők munkálkodnak az én családomban is. Köszönjük, édesatyánk, hogy ezekben a fájdalmas igazságokban végül is evangélium szólalt meg. Szeretsz minket ilyen erőtelen, elesett állapotunkban. Igazsággal, szeretettel melengedsz minket, ami kioldasz régi mi voltunknak, a hidegségéből, a keménységéből, a hazugságaiból, a gyűlölködéseiből. Köszönjük, édesatyánk, hogy életre melengeted a családjainkat, a szívünket, az emberi nemzetséget, isteni életre, a szeretetnek a melegségére. Segíts minket, édesatyánk, hogy ne csak a dolgok felszínét, a történelem, a családok életének a felszínét lássuk, ahol könyörtelenség és önzés és harc és gyűlölség van. Add nékünk ezt az igazabb, ezt az átfogóbb szemléletet, hogy mindezek közben ott van a te szereteted, a te türelmes édesatyai nevelgető szereteted, és el fogod vezérelni az emberiséget a te vendégségedbe, a te asztalodhoz, ahol békességben és szeretetben részesedünk a te isteni életednek ajándékaiból. Gyógyítsd a szemünket, hogy ne legyünk keserűek, gyógyítsd a szemünket, hogy reménységben lássuk az emberi történelmet, családunk történelmét, a tulajdon életünket is. Hadd értsük meg azt a szeretetet is, amellyel hordozod a mi nyomorúságainkat, ahogyan nevelgetsz minket valami többre, jobbra, Krisztusira. Légy áldott mindezért, édesatyánk, növeld a hitünket, tisztogasd a látásunkat, sokasítsd meg a szeretetet a mi szívünkben, hogy mi is türelmesek legyünk, reménységben tudjuk egymást hordozni. Jézus Krisztusnak, ami Urunknak nevében kérünk, könyörülj rajtunk, pásztorolj, gyógyíts mindnyájunkat. Amen.